van olyan pár zárásképpen, akit így magatokénak éreztek?
Majdnem túlzva a szomorú történet. De nagyon történet.
Sziasztok, én Júlcsi vagyok.
Én Maci.
Én pedig Dávid, ez pedig a Skip Intro.
A Warner Bros. Discovery támogatásával.
Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit. Szervusztok, én Dávid vagyok.
Sziasztok, én pedig Júlcsi, és ma van két virtuális vendégünk, akik nem mesterséges intelligencia, csak más helyszínen vannak. Itt van velünk Fati és Ádám. Sziasztok!
Sziasztok!
Szervusztok! A hanyatló Nyugat-Magyarországról csatlakoztak hozzánk ezek a kedves emberek erre a fantasztikus epizódra, amit most már kicsivel több mint egy éve terveztünk, hogy ezt meg kellene csinálni, csak aztán kétszer csúszott ki a szervezésből. Viszont ez most egy tökéletes alkalom erre, ugyanis ugye mi is egy pár vagyunk, meg Ádám és Fati is egy pár, úgyhogy olyan párokról fogunk beszélgetni, akiket bizonyos filmekből és sorozatokból ismerünk, akikre nagy valószínűséggel ti is emlékeztek, és azt próbáljuk meg kitalálni, vagy megtippelni, hogy mi történt velük azután, hogy kikapcsolódtak a kamerák.
Nagyon sok olyan szerelmes film van, bocsánat, nagyon kevés olyan szerelmes film van, aminek nem úgy van vége, hogy és akkor a reptéren mégis összetalálkoznak és csókolóznak, és mostantól minden szép és boldog, és akkor úgy van lezárva a film, hogy boldogan éltek, mi meg nem haltak, és én azokat a filmeket szeretem igazán, amik ezután kezdődnek, de nyilván azért van valami nagyon szép és kényelmes és komfortos abban is, ami igazából csak elmesél egy szerelmet, vagy akár nem is konkrétan erről szól a film, de van benne egy szerelem, egy párkapcsolat, egy házasság, ami alapján mi most el fogjuk dönteni, jó és rossz példákon keresztül, hogy vajon tényleg boldogan éltek el, amíg meg nem haltak, vagy egy nappal később szétmentek.
Tehát, ami eddig komfortos volt, mindent megteszünk, hogy tönkretegyük.
És én készültem olyan szerelmes filmekkel is, amiket nagyon szeretek, és nem mindet pozitív példaként hoztam, úgyhogy én teljes szívvel, lélekkel, és őszintén vagyok ma itt köztetek.
Őszintén vagy itt?
Yes.
Én visszafogom magam.
De azért rosszal és récsőrrel szeretnél kezdeni.
Nem, azzal kezdünk, amivel akartok, abszolút. Tehát, hogy nehogy hagyjátok magatokat befolyásolni. Szerintem bízunk a vendégekre esetleg, hogy mi kivel szeretnétek kezdeni?
Hogy kivel kezdjünk?
Aha.
Valami könnyűvel.
Könnyűvel?
Uh-huh.
Jó, akkor kezdek én egy könnyűvel, ami senkit nem fog érdekelni a jelenlévők közül, hogy ezt tönkre
teszem. Akkor mindenképpen beszéljük meg.
Mindenképpen beszéljük meg. Emlékeztek a Shape of Water-re?
Nem.
Épp hogy.
Mondd el, amit szeretnél, jó, aztán menjünk tovább.
Ja, igen, ott egy Eliza nevű hányatatott sorsú lány beleszeret egy halba. És
ez így elmondva a széri.
Elmond mindent?
Ez így elmond, nem, egy halemberbe, elnézést, egy halemberbe. A Hellboy az rémlik?
Megvan.
A Hellboy, és megvan az a halszerű kopoltyús élőlény?
Megvan.
Na az. Csak máshogy, de az. Az? Abba beleszeret a laboratóriumot takarító kedves hölgy, és kimenti a laboratóriumból, és a filmnek a vége, elnézést, hogy elrontom nektek a péló nyomábant, az, hogy hallá változtatja ezt a kedves lányt is, mármint, hogy ilyen halemberré, hogy együtt élhessenek a víz mélyén. Ez egy borzalmas film, tehát ez tényleg borzalmas. Úgyhogy ahogy beugranak a vízbe, Elizát megesi egy cápa.
Ez most a te befejezésed, vagy...
Ez történt, hát sajnálom.
De most ezt te találtad ki?
Igen.
Ja, jó, jó. Én ennyire nem emlékszem, azt tudtam, hogy miről szól a film, de mi a vége,
hát életem legjobb filmje lett volna, hogyha ez történik, hogy ugrik be, és aztán... Akkor éreztem volna azt, hogy na, én most nem pazaroltam el 2 órát az életemből. De pazaroltam. Na most már kezdhetünk, amivel szeretnél.
Ez kinek címezted?
Neked.
Azért el tudtam volna képzelni ehhez egy olyan befejezést is C-verziónak, hogy mondjuk így a kisváros kisállatboltjában megnövekedett haltávfogyasztás miatt az FBI-nak feltűnik a történet, és egyszer csak így az egész nemzeti gáza így körbevet őket, és így egész életüket fogságban kísérletek alá téve.
Úristen.
Ó, és akkor az egész lehetett
volna.
Jó, és ezt át lehetett volna vinni ilyen Shakespeare-ibe, tehát, hogy ilyen Romeo és Júliába az egészet, hogy azt hiszi, hogy a kísérletek miatt meghalt, úgyhogy öngyilkos, de csak aludt, úgyhogy felébred, és ránéz, és valójában akkor ő már öngyilkos, tehát jó, akkor ő is öngyilkos lesz. És a végén pedig valaki ott fogja, és csinálja belőle a fish and chips-et. De most bocsánat, de igen, most csinálja a Mattel is a filmeket, a Hasbro is a filmeket, most az Igló az miért ne csinálhat?
Szerintem ezt kimaxoltuk.
Megvan a megfejtés, igen. Igen, szerintem is. Köszönöm. Most már így már köszönöm, hogy behoztad ezt a filmet. Minden más most már.
Kreatív.
Nagyon jó. Köszönöm szépen, hogy elmondhattam. Akarsz-e a számodra fájdalmassal kezdeni, vagy...
Az egyáltalán nem szeretnék.
Egyáltalán nem szeretnél?
Hát jó, beszélhetünk.
Jó, akkor megyünk rá később. Ja, mit szóltok, hogyha rámegyünk a Van Harry Metzelire, és Julia pedig lefesti nekünk ezt a szófestményt?
Hát az a helyzet, hogy ez a film azért nagyon különleges ezzel a témával kapcsolatban, mert ugye arról szól, ahogy Harry és Sally találkoznak több ponton az életükben, újra meg újra, mindig más helyen vannak, párkapcsolatban, nem párkapcsolatban, mit tudom én, és spoiler alert, összejönnek a végén, viszont ők nagyon sok ideig ismerték egymást, több szerepben is találkoztak a másikkal, sokat változtak ez alatt az idő alatt, és ami még így extrában hozzá van, hogy a filmen keresztül többször visszajönnek ilyen interjús bevágások, ahol különböző párok mesélik el azt, hogy ők hogy találkoztak eredetileg, és hogy mióta vannak együtt, fiatalak, idősek, és emiatt gondolom én azt, hogy ami egyébként valós történetek alapján bár színészek játsszák el ezeket a párokat, akik mesélnek erről, hogy az ő kapcsolatokban én hiszek és bízom, pontosan azért, mert ez nem egy ilyen tipikus megismerkedünk, összejövünk, és akkor vége a filmnek, hanem ők tényleg megismerték egymást, tényleg egy csomó mindenen keresztül mentek, nem, abszolút nem szerelem volt első látásra, meg nem ilyen sorsszerű dolog, amit ugye a filmekben nagyon sokszor látunk, hanem az volt, hogy ők így egymáshoz csiszolódtak, és végül kikötöttek egymás mellett, és nagyon sokáig csak barátok voltak tényleg, amit ugye megint csak vitat a film, hogy létezik-e férfi és nő között barátság. És hát nem válaszolta meg, de azért összejöttek.
Dehogy nem, hát összejöttek. Hát, úgyhogy nincs.
És ugye az is benne volt, hogy a végén azért úgy jönnek össze, hogy na, akkor most összejöttünk, és utána velük is van egy interjú, ahol az esküvőjükről beszélnek, meg így mit tudom én, szóval, hogy ez egy nagyon le van kerekítve ilyen szempontból. A mai témák szempontjából ez egy kerekfilm és sztori.
Az a baj, én nem láttam ezt a filmet, de most már tényleg meg fogom nézni. Ilyenkor, amikor ezen gondolkodom, akkor mindig az az első kérdés, ami felmerül bennem, hogy amúgy a karakterek mennyire vannak így rendben. Mert akkor könnyebb azt tovább vetíteni, hogy egyébként lehet egy viszonylag átlagos, normális konfliktusokkal megtűzdelt, szép, hosszú életük együtt, vagy eleve két viszonylag problémás ember, akik könnyen kizökkennek az egyensúlyukból, és akkor ezáltal egymás egyensúlyából is, és akkor na, ezek a kérdések mindig, amik így foglalkoztatnak ilyenkor.
Igen, abszolút, ez benne van is.
Van nem sérült ember?
Nincs egyébként szerintem. Nincs. De itt szerintem ezzel is foglalkozik a film, tehát hogy foglalkoznak saját magukkal, és látjuk abszolút a hibáikat, már így az elejétől kezdve, és a végén a szerelmi vallomás, ami azért kell minden szerelmes filmnek a végére, a nagy gesztus, az, hogy elmondja a férfi karakter, hogy mik azok a dolgok, amiket a lány csinál, és ilyen rohadt idegesítő. És hogy így hozzáteszi, hogy és szereti. Tehát, hogy ez az, hogy látom az összes olyan dolgot, amit...
Ezt már Paci Rogvesztiónak hívják, de...
hogy mondjam, értem, és lehetne ezt becsomagolni úgy, hogy az legyen, de nem, tehát, hogy nagyon jól van. Nagyon jól van csinálva. Ilyen szempontból. Szóval abszolút ajánlom, hogyha még nem láttatok, akkor nézzétek meg. Szerintem amúgy ez egy klasszikus, ha így szerelmes filmekről van szó. És mindenképp érdemes. Érdemes megnézni.
Így lesz.
Cool. Én nekem effektív újra kell néznem, mert én ezekre az interjúsba vágásokra nem is emlékszem. Aha, tehát, hogy megvannak a basic konkrét jelenetek, amik miatt tudom, hogy láttam funny a filmet, de hogy nem emlékszem ezekre az interjúsba vágásokra.
Nagyon funny pedig.
De ez nagyon jó. Akarunk-e rámenni egy problémásabbra?
Mehet.
Láttátok a Dirty Dancing-et?
Az első. Ó, igen.
Az első. Mi?
Igen, a Babyset.
Kettő van, vagy három.
Igen. Kettő van, az egyik az egy ilyen nagyon latinos, forró, havannás, szarra hallgattam a zenéjét általában.
Igen,
a
igen, jó zenéje volt.
Imádtam. A másik meg a klasszik. Hogy senki nem teszi a sarokba a Babyt, ugye?
Igen, igen.
Nek van.
Dávid, jó vagy?
Bocsánat.
Erre vártál?
Nem, de hogy ennek van második része?
Igen.
Folytatják.
Semmi köz az elsőhöz.
Nem, ez az első. Ilyen antológiainkkel.
Aha. Ja, jól van, jól van. Megijedtem, hogy tényleg meg akarják mutatni, hogy a 17 éves kislány és a 35 éves tánctanára
ott nincs ilyen.
Ügyesen leéli az életét együtt.
Én úgy emlékszem, hogy ott rendben van a korkülönbség, meg a minden.
A korkülönbség rendben van, ott csak annyi van, hogy azt hiszem 50-es évek bejátszódik, és akkor Havannában megy a család nyaralni, meg minden, és akkor a család tehetős, a táncos fiú meg nem, és akkor egymásba szeretnek, és hát az így ugye nem fér bele a társadalmi keretekbe, hogy ekkora szintkülönbség legyen köztük, és hát így nem férne bele kvázi a családba a fiú. És akkor azt hiszem úgy van vége, hogy egy ilyen szép élményként marad meg a csajban ez, és akkor te pedig, mint tini lány, borzasztó igazságtalannak érzed ezt az egészet, és dühös vagy, és meg tudnád rugdosni mind a két szülőjét, snob köcsök szülőjét a lánynak, de azért vannak benne szép szállak is, és nagyon.
Már bocsánat, de akkor győz a kasztrendszer.
Hát én úgy emlékszem, hogy nem mehetett vele sehova, meg ő nem maradt ott, hanem egyszer csak hazautazott, ha jól emlékszem, és nem...
Milyen film ez?
2000, nem tudom hány.
Én a végén láttam a filmet, de nem emlékszem a végére, hogy ezt tényleg így zárták el, hogy...
Jó, de ez not mondjuk happening. Csodálatos, hogy... Na, rúgj, de azzal a szegénnyel nem. De.
Hát igen, ez történt
de, tulajdonképpen. Nem. Te gazdag fehér lány. Ő igen. Sötétebb bőrű, szegény fi. Nem. Hát jó. Milyen film ez?
Akkor még ez nem számított annyira.
Na mindegy, én az elsőre gondoltam, Baby és Johnny. Akik ugye nagyon egymásba szeretnek, és ugye nyilván Baby, aki ez a neve, hogy Baby, tehát már önmagában, érted? Baby a film végére Patrick Swayze-től megtanulja, hogy hogyan tud kiállni saját magáért az apja előtt, és akkor Patrick Swayze meg megtanulja, hogy hogyan értékelje saját magát, és akkor mind a ketten eljutnak valameddig, és aztán egymásba szeretnek, és nagyon-nagyon megdolgozott azért a Time of My Life, hogy ne arra gondoljál, hogy ez egy 17 éves kislány, egy felnőtt férfivel.
Most életemben először esik le, hogy ekkora köztük a korkülönbség.
A képernyőn annyira nem jött le.
Tehát, hogy ez, ebbe így soha nem gondoltam bele, hogy ez issue lehet.
Az nyilván segít rajta, hogy ugye tehát, hogy következtetünk Babynek a korára, de hogy nem hangzik el a filmben, aha, hogy ő 17 éves lenne. És Patrick Swayze-ről sem hangzik el, hogy hány éves a filmben. A színész akkor 37 volt.
Hát jó, de azt tudod, mi egy középiskolásokat is 30 évesek játszik.
Igen. És egyébként a Babyt játszó színésznő meg 27.
Ja, hát akkor
úgyhogy így teljesen rendben van. Úgy talán egy egész picit esetleg lehet, hogy kevésbé.
De várjál, ez nem egy ilyen egynyári szerelem amúgy? Szóval ennek a filmnek úgy van vége, hogy akkor ők összejönnek, összeállásodnak, és akkor happy end, kész?
Vagy nem, ők összejönnek, de hogy így ennyi. Tehát, hogy úgy van vége, hogy ők egymásba szeretnek.
Na jó, de ennyi, hogy egymásba szerettünk, és akkor tehát nincs tárgyalva az, hogy most a lány itt marad örök életére a nyaraláson, vagy mi lesz a...
Nincs.
Nem ott az utolsó tárgyalatlan vége is van, nem?
Igen, szerintem.
Igen, tehát, hogy nem akarták, hogy ezt tovább gondolta
hát,
a fejedben.
Hát, ez csak egy nyári szerelem volt.
Igen.
El tudom képzelni, hogy a tánc után azért ott egy csúnya családi erőszakba torkolott a dolog, miután apuka így meglátta, hogy mi történik.
Én azt is, hogy az anyukával, nem, mert nem, hogy egyébként a Kelly Bishop játszotta, aki az Emily Gilmore játszotta az anyját a Billy-nek.
Komolyan?
Én tőle lehet, hogy jobban félnék a By the Way, mint az apjától. Már nem emlékszem.
Hazarángatja, nem Stars Hollow, hanem hol lakik?
Hartfordba. Ja.
De
ha már ez a tematika, szerintem sokkal problematikusabb egy másik, hát nem tudom, hogy klasszikusnak lehet-e hívni, de hogy így ezek közül, a filmek közül a Bamba nő, vagyis a Never Been Kissed, amiben ugye a Drew Barrymore játszik egy újságírót, aki beépül egy gimnáziumba azért, tiniként, tininek kiadva magát, azért, hogy írjon arról valami érdekes sztorit, hogy milyen az élet manapság a gimiben, mert amúgy ő egy ilyen nagyon csak fontos dolgokról akar írni, de nyilván az újságja nem ezt akarja, soha semmelyik filmben nem hallottunk ilyen plotot, és akkor ő így beépül ilyen kamaszlánynak, és hát kvázi gyakorlatilag a fiatal tanárával ők így egymásba szeretnek, és van, tehát, hogy nem történik semmi közöttük, amíg nem derül ki, hogy ő igazából egy 30 éves nő, és nem pedig egy, tehát, hogy azonos korúak, amíg ez nem derül ki, addig nem történik semmi közöttük, de hogy azért flörtölnek meg minden, és hogy a tanár az azt gondolja, hogy ő egy diáklány. Szerintem ez egy sokkal, ezen a vonalon, hogy ki hány éves, ez egy sokkal problematikusabb dolog, mert hogy az ott egy tanár-diák dolog közöttük. És
igen,
aztán az
és
a vége.
A gesztusaiból viszont az vehető le, mármint a tanár gesztusaiból, hogy egyébként ő benne van ebben az adokkapokban egy kicsit. És aha, igen. Egyébként
tehát,
ebből is látszik,
tudja, hogy nem,
ezt már nem engedték volna ki.
Igen. Ja. És ugye nyilván, mivel ilyen ártatlanul van tálalva az egész, és hogy így nem tudom, mi ezért rendben van, de hogy ha egy kicsit is belegondol. És én ezt most megnéztem újra, mert egyszer régen láttam, és most úgy voltam bele valamikor, hogy így, ó, de jó, ezt így berakom a háttérben, amíg csinálok valamit, és beraktam, és így teljesen így, tudjátok mi az, amikor így összetörik egy ilyen dolog így a fejedben, és így azt mondod, hogy ezt eddig nem vettem észre, úristen. És hogy így a vége is azért elég para szerintem, hogy nyilván kiderül, hogy a lány ő nem egy diák, hanem egy beépített valaki, ami nagyon megsértődik a tanár, és akkor így nem jönnek össze.
Hogy fú, bazán vagyok pedofil egyáltalán.
Nem, hanem mérges lesz, hogy...
Bazag nem is 18.
Ezen háborodik fel. Te is így emlékszel?
Szóval nagyon mérges lesz, és akkor a csaj ír egy újságcikket nyilván, amiben leírja, hogy, mert amúgy ugye az a cím, hogy Never Been Kissed, vagyis hogy a lány soha nem csókolta meg senki, ami általában elhangzik a filmben, hogy ez nem is igaz, de hogy úgy nem csókolták meg, vagy nem tudom, és akkor ír egy újságcikket, hogy ő a baseball pályának a nem tudom melyik részén fog állni, és ott fogja várni a meccs előtt, hogy jöjjön a tanár, és megcsókolja, hogyha ő is úgy gondolja, hogy ez egy működőképes. Tehát, hogy kiáll oda, ezt megírja ezt az újságcikkben, és aztán kiáll oda egy csomó ember elé, és így áll, mint egy szerencsétlen, hogy akkor jön-e vagy nem, és akkor egy percig ott áll, megy a számláló, nem tudom, és akkor hát képzeljétek, jön és megcsókolja, és vége a filmnek. De hogy... annyira iki. Én nem tudom. Ezt így hogy? Meg miért? És nem tudtam, nem tudott magával vinni az a filmes lilaköd, ami sok más filmben meg tud működni, és majd fogok ilyet is mondani, pedig nagyon szeretem azt a filmet, de hatalmas hülyeség a vége.
Nekem így van is ellentmondás a csajnál a karakterben egy kicsit, hogy egy kicsit ilyen shy, meg ilyen kettőt nem szólok, meg mindenben bizonytalan vagyok, és akkor utána meg megteszi ezt a hatalmas lépést, hogy akkor pont ő fog majd oda kiállni ennyi ember elé, és így én mostanában ilyeneket veszek észre, hogy így most akkor nem értem, hogy úgy nem túl.
Viszonylag erőltetett karakterfejlődés.
Karakteridegen, ja. Igen, abszolút,
igen,
abszolút. Szóval akkor azt mondjuk, hogy a 30 éves nő is jó neki, nem csak a 18.
Azt mondja, igen, igen. Ja, és amúgy volt barátnője is mindeközben, de whatever. De szerintem ők boldogan élnek a mai napig. Hát milyen problémát láttok ebben? Hát innentől már, hogy oda ment és megcsókolta, onnantól minden probléma megoldódott.
Így van. A következő szemeszterig, amikor jön egy másik 18 éves fiatal, aki szintén fröntől vele egy kicsit. És addigra viszont Drew Barrymore már 31 éves lesz.
Mondhatok valami igazán problematikusat? Végzettsége szerint tanár.
És egy nyolc éves keresztényként.
Nem akartam a köztetek lévő korkülönbségre így reflektálni, de mindegy, szóval igen.
I don't see any problem here.
Ebbe belenyúltál, lépjünk tovább, jó?
De
itt fel sem hoztam volna ezt a filmet, azt sem tudom, mi ez a film, nem is.
Korkülönbséggel te kezdted az egészet.
De már azt mondtad, hogy tanár és idősebb, mint a 18 éves kis... Nem fogod rám! Sziasztok! Visszatértünk a következő...
Ilyenkor szoktak a reklámot benyomni.
Igen, és Olja, akkor egy születít!
Take it away, Johnny!
Na, amitől nekem viszont borsódzik a hátam, de tényleg borsódzik a hátam, az Edward és Vivian a Pretty Woman-ből.
Aha.
Nem tudom, hogy emlékeztek-e a Pretty Woman plotjára. A nehéz sorsú, valami miatt nagyon szép egészséges prostituált hölgy.
Julia Roberts,
igen. Összesodorja az élet a milliómos üzletember véletlenül nagyon jóképű és szingli Richard Gere-rel, majd szószót követ, és abúzust követ, és szerelem.
Igen, ez alapvetően azért úgy van felépítve, hogy ez nem ennyire egyértelmű, hogy abúzust követ, mert hogy ő egy ilyen gentlemannek tűnik, aki ugye fizet azért, hogy Julia Roberts vele időt töltsön, de nem feltétlenül úgy, mint
a többi.
Tehát, hogy ez egy szerelmes film. Ez azt hiszem, ez így elmondja, hogy nem az a lényeg, hogy most akkor egy prostituált, és akkor ő meg itt van, és a szolgálja, hanem hogy egy kicsit így benne van, hogy hát ő szabad akaratából van ott, és ő pénzt keres, és amúgy így társaságként van mellette, mit tudom én, persze azért fura ezt így magyarázni, de hogy többnyire a film el tudja adni szerintem az ő kapcsolatukat, még azt is mondanám, hogy kinda a szerelmüket is, csak ettől függetlenül vannak benne olyan problematikus részek, ahol ez egy mintázat lesz, hogy a Richard Gere hogy bánik vele, és hogy beszél róla. És utána mindig így el van simogatva a dolog, hogy így bocsánatot kér, meg rájön a hibájára, meg nem tudom, de hogy hosszú távon azért nem biztos, hogy ez egy egészséges házasságba torkollott kettejük között.
Hát meg annyira más világból jöttek, vagy hát jönnek, és ez...
Ezek az erőviszonyok így nagyjából az első konfliktusig vannak rendben, ahol így intelligenciával így szinte lehet tartani.
Mert hogy nem arról van szó, és nyilván általában a vígjátékok ebbe így nem, vagy a romantikus vígjátékok így nem mennek bele, de hogy ha jól emlékszem, akkor Julia Roberts nem by choice kurtizán, hanem így belesodródott ebbe ilyen last effortként, és én nyilván nem vagyok pszichológus, de úgy érzem, hogy itt valószínűleg ennek van valami előzménye.
Hát figyelj, azért sokkal rózsaszínebbre van festve a sztori, vagy a helyzet, mint ahogy most ezt így mondod. Tehát ahogy elképzelném az alapján, amit mondasz, hogy így belesodródott, tehát hogy ő egy amúgy egy rohadt intelligens, magáért kiállni tudó nő, egy erős nő, nem pedig egy kis kamasz, aki így össze van törve, tehát hogy nem ez látszik rajta. Ettől függetlenül egy kiszolgáltatott élethelyzetben van, amit a Richard Gere még jobban kihasznál, és nem úgy bánik vele, ahogy abból aztán ténylegesen egy egyenrangú párkapcsolat meg tudna születni.
Tehát azt mondod, hogy vagy elmentek párterápiára.
Az a helyzet, hogy én egyetértek Fatival, és inkább azt gondolnám, hogy azért nem tudna ez soha működni, mert annyira máshonnan jöttek, és ahogy indult a párkapcsolatuk, az annyira kiegyenlítetlen volt. Még akkor is, hogyha egyébként tényleg az látszik a Julia Roberts karakterén, hogy ő így kiáll magáért, meg szabad akarata van, meg azt mondja, hogy így tudom én. Tehát, hogy így próbálják ezt így, de nem hiszem, hogy ennek az alapjait teljesen is semmisé lehet tenni, és így elfelejteni, hogy hogy indult ez az egész. De ez az én saját személyes véleményem, szóval nem voltam ilyen helyzetben, nem tudom. Csak nehezen tudom elképzelni,
még
hogy...
Még én nem voltam szituált.
Nem? Nem volt?
Jó, egy kicsit.
Ezt lehet, hogy nem fogjuk megfejteni.
A streamer számít?
Közel.
Mert akkor én voltam hozzá. A legközelebb hozzá. Nem tudom, hogy... mert hogy nyilván pont a Pretty Woman az ott ér véget, hogy Richard Gere megérkezik a fehér limuzinnal és a virággal, amit Julia Roberts nagyon szeret, és pont úgy, ahogy kell, el is vágják, hogy te így ne gondold azt tovább, hogy ez így most egész pontosan... hogyan is lesz a közeljövőben, hogyha ne adj Isten Julia Roberts karaktere meg tud küzdeni a daddy issue-kkal, amik az emotionally distant üzletemberhez mintegy vonzák, hogyha ez esetleg feloldódik, és akkor az első pár hónapos honeymoon időszak után így előjönnek olyan real kérdések, hogy nem tudom elképzelni Richard Gere-t mosogatni. Akkor, tehát, hogy ezek a konfliktusok hogyan fognak megoldódni? Azok a konfliktusok, amik minden nap vannak.
De meg eleve maga a helyzet, amiben ott vannak. Tehát most egy hotelben élnek, érted? Szóval, hogy annyira messze van a való élettől, meg az éljük az életünket mindennapoktól az, amit a film bemutat, hogy meg ugye egy átlagos néző mire koncentrál arra, hogy éppen hogyan emelkedik ki abból a Julia Roberts, amiben van, és ugye nem akarod, hogy benne legyen, mert ugye megszeretett közben, meg azt is akarod, hogy összejöjjön. Meg ezek a filmek amúgy arra vannak kitalálva, hogy ugye így fejtegessük, ezért izgalmas ez a rész, hanem arra, hogy te addig jól érezd magad, amíg megtörténik, hogy összejönnek, és ez amúgy nagyon idegesítő, mert pontosan ezért engedhetnek meg maguknak egy csomó disztonáns dolgot, és ezért lehetnek ilyen problémás elemek benne. De ja, egyébként én azt gondolom, hogy amúgy mind a kettő erős karakter, túlságosan erős karakter, és túlságosan magabiztos a hülyeségeiben is annyira, hogy mondjuk egy csomó unresolved konfliktus ahhoz vezessen, hogy nem tudnak egymás mellett élni. Legalábbis én így látom őket.
Abszolút. És köztük voltak is már ugye a filmben is konfliktusok, tehát hogy elég hamar megtörténtek. Nagyon több szálon kötődik ez egy másik film, ami eszembe jut, ami szerintem viszont egy nagyon jó példa, szintén Julia Roberts, Hugh Grant-tel a Nothing Hill-ben, ahol megint csak az van, hogy ugye Julia Roberts egy nagyon híres színésznő, és a Hugh Grant pedig egy ember, egy átlag ember, egy könyvesbolti eladó, vagy könyvesbolti tulajdonos, és az ő találkozásaik és szerelmükről szól, ahol megint iszonyú nagy a különbség kettejük között abban, hogy ők milyenek, és hogy az életük, az életvitelük az micsoda, és mégis az egy sokkal hihetőbb dolog számomra, és valami olyan, amiben tudom azt mondani, hogy szerintem ez tudna működni, már csak azért is, mert hogy itt a vége nem az, hogy hú, akkor összejövünk, hanem hogy eltelik egy csomó igazából évek a között, hogy volt köztük valami, és nem tudott túllépni ezen a Hugh Grantnek a karaktere, és aztán egy ilyen konferencián találkoznak, ahol, tehát hogy az lesz a vége, nem az, hogy jó, akkor összejöttünk, összeházasodtunk, gyere hozzám, nem tudom mi, hanem az, hogy elmegyünk kávézni. Tehát, hogy valami ilyesmi van, hogy csak így adunk-e még egy esélyt ennek a dolognak kettőnk között, és azért nagyon jelentőségteljes ez akkor, mert hogy akárhányszor találkoztak előtte, és nagyon vonzódtak egymáshoz, meg nagyon megvolt a kémia közöttük, a helyzet nem volt ideális, az ő saját élethelyzetük arra, hogy most ez megtörténjen ez a találkozás, és ez pedig azt jelképezte igazából a vége a filmnek, hogy most egy helyen vannak, mármint hogy fizikailag, lelkileg, minden szempontból, úgyhogy most ez egy működő dolog tudna lenni.
Én nekem azért tetszik a Nothing Hill, és azért gondolom, hogy az a kapcsolat egy időtálló dolog tud lenni, mert ugyanúgy volt benne ez a break. Mert az egy teljesen hihetetlen dolog lett volna, hogy egy sztár felfelé ívelő karrierjébe becsatlakozik egy átlagember, az nem látom, hogy ugyanazon a fordulatszámon tud pörögni, mint vagy együtt tud élni azokkal a kötelességekkel, amik mondjuk egy sztár számára megvannak, hogy erre a fotósútra, erre az útra, erre a reklámra. Most itt forgatunk, most ott forgatunk, most ennek kell interjút adnom, most ezt kell felvennünk, mert így lesz.
Ráadásul a Hugh Grantnek a karaktere is alapból egy annyira kis ilyen csendes, tehát igen, nem lehet elképzelni ezekben a partikban, meg ahogy a vörös szőnyegen kíséri, meg nem tudom, és nem is akar szerintem ott lenni, úgyhogy...
Ja, úgyhogy ezért volt számomra abszolút sokkal hihetőbb, hogy akkor találkoztak, amikor már így a karrier már így ott van valahol, persze még, de hogy nem éppen felívelőben meg grindolni kell, hanem már így elérte, azt csinált magának nevet, és így már így lehet, tudod, egy normális életet fenntartani mellette, mert szerintem senki nem mondja nekem, hogy ezeknek a filmsztároknak, énekeseknek normális élete van az elején. Amíg tényleg taposni kell, meg grindolni.
Meg én azt is éreztem a rajta. Mi volt a neve a filmben? A Julia Robertsnek? Nem tudom, nem emlékszem.
Anna. Valami. Anna.
Montana.
Oh God.
Scott. Anna Scott.
Hogy így ő... Igazából sokszor elbújt abban a kis Nothing Hill-i lakásban, és igazából azért tudtak összeérni, mert ő meg nagyon vágyott már arra, hogy egy kicsit
odébb
kerüljön róla a reflektorfény, és egyébként így örültél neki, meg így ki fogom mondani, olyan kózi volt minden pillanat, amit ott együtt töltöttek, és így érezted, hogy most akkor ott nyugi van, és lenyugodott. És persze aztán jött a konfliktus, szóval amúgy a végén volt egy ilyen összevágás, egy ilyen montás, hogy milyen boldog pillanataik voltak, és én nem tudom róluk képzelni, hogy egyébként úgy éltek később. Aztán persze minden
pár... Mondjuk hát tudom képzelni azt a helyzetet, hogy oké, amikor összejöttek, vagy hát szó volt arra, hogy összejöhetnek velem kávézni, akkor így nagyjából egy élethelyzetben voltak, és akkor közelítettek egymáshoz. Na de ez nem egy konstansan kivitelezhető élethelyzet, tehát biztos, hogy valamire megindul a nőci karrierje is. Vagy mélyzuhanásba, ami mondjuk lehet, hogy teljesen kicsinálja, és valami nagyon-nagyon mély gödörbe beledobja lelkire, ami kérdés, hogy Hugh Grant barátunk hogyan tud megoldani, vagy.
De úgy nézett ki, hogy ők igazából rendben vannak. Szóval igazából most a kérdést szerintem a film megválaszolta.
Igen, meg Hugh Grant eljön egy nagyon jó szociális háló is, ami ugye nincsen meg a családja által. Úgyhogy...
Szerintem Anna ezen a szinten már elért egy olyan sikert, meg anyagi biztonságot, hogy például, hát van egy csomó színésznő, aki visszavonul, tehát azt mondja, hogy jó, akkor én most, mert hogy azt is látjuk ugye, hogy babát várnak.
Igen.
És például ott van, most többször szembe jött mostanában, hogy ugye Ryan Gosling meg Eva Mendez, ők úgy döntöttek, hogy Eva Mendez azt mondta, hogy ő akkor mostantól így nem színészkedik, tehát hogy nem vállal munkát, hanem ő ott gyerekekkel van, és ő ezt akarja. Szóval, hogy vannak itt olyan dolgok, ami szerintem teljesen kivitelezhető, hogy van mondjuk X évük, ami ebben a nyugiban telik, és aztán lehet, hogy utána úgy vállal munkát. Szóval, hogy én el tudom képzelni, hogy ezen a szinten már tudták közelíteni egymáshoz azt, amiük van, meg ami az életük, meg hogy rugalmasabban tudták ezt kezelni. És amit megmondasz, a szociális háló szerintem a legszebb, az egyik legszebb jelenet ebben a filmben. Nem tudom, emlékeztek-e, amikor ugye random elviszi Annát a húgának a szülinapjára, a karaktere, akit Williamnek hívnak, és arról beszélnek, hogy az utolsó sütit azt kapja meg, aki a legszánalomra méltóbb közülük, és akkor így mennek végig, hogy ugye a lebénult nő, meg a másiknak éppen most nem tudom, hogy nem lehet gyerekük, és így kiderült, és hogy, tehát, hogy ilyen jellegű dolgokat mondanak, és akkor utána Annának mondják, hogy hát semmi esély rá, hogy téged megsajnáljunk bármi miatt, és akkor elkezdi mondani a dolgait, és végül nekiadják a sütit. Szóval, hogy ami látszik a csillogás, meg hogy milyen csodálatos az az élet, és közben meg iszonyú sok fájdalom, meg olyan dolog van mögötte, ami meg ugyanolyan hangos számára. Na mindegy, csak el akartam mondani, mert annyira jó az a jelenet, és
igen. Most így végig gondoltam egyébként, hogy Hugh Grant azért az emberek nagy részével együtt maradna, akivel összejött filmekben. Nem? Tehát, hogy azok így...
Lávegcsönében is azt mondod, hogy...
Én azt mondom, igen. Ja. Én azt mondom, mert hogy ő tényleg ilyen egytörm arcnak tűnt egyébként politikai pálya szempontjából.
Hát nem tudom, emlékszel-e a Tudhattad volna című sorozatra, ahol engem teljesen kicsinált lelkileg az az ember.
Ó, emlékszem.
Nicole Kidman-nel nem maradt együtt szerintem végül, de nem tudom.
Ja, én nem emlékszem, hogy mesélted, de az alapján, amit meséltél, azt mondtam, hogy lehet, hogy ezt én nem akarom.
Ja. Ha már itt vagyunk a kedvenc 90-es évek szerelmes filmjeimnél, be kell hoznom még egyet, ami az egyik abszolút kedvencem, nagyon-nagyon szeretem, és mégis negatív véleménnyel vagyok a befejezés. Nem a befejezésről, hanem hogy a vajon ez a Sleepless in Seattle, Szerelem hullámhosszán, azt hiszem ennek a magyar fordítása, amiből ugye Meg Ryan és Tom Hanks játszanak együtt. És ez a film arról szól, hogy Tom Hanksnek meghal a felesége, és eltelik valamennyi idő, és egy rádió műsorba betelefonál a fia, hogy hát szeretne az apukájának egy új feleséget keresni, így a műsoron keresztül, és akkor ebből lesz egy ilyen dolog, és akkor nagyon sokan telefonálnak, ők is beszélnek a izével, és Meg Ryan hallgatja ezt karácsonykor az autóban, meg utána még tovább, hogy hát ez az ember is teljesen beleszeret. Úgyhogy ő amúgy Bill Pullmannak, mondom még egyszer, a mennyasszonya, tehát hogy van egy párkapcsolata.
Amerika elnökének.
Bill Pullman. Ki az, aki nem... Na mindegy, szóval nem tudom, hogy lehet Bill Pullmant ott hagyni. Jó, a karakter egy kicsit bénácska, de... Aha. Jó, de hát ja. Szegény, hát mi mindenen keresztül van, mert akkor... Szóval az a lényeg, hogy beleszeret, és akkor van egy kis levelezéske, de hogy igazából a Tom Hanks gyakorlatilag csak egy levelet olvas el tőle, ő meg egy kicsit stalkolja a Tom Hanks-t, mert elutazik oda, ahol ő van, és akkor messziről nézi őt a fiával, de hogy alapvetően úgy szerelmes belé, hogy hallgatja a rádió műsort, és akkor a végén találkoznak az Empire State Building tetején, és kézenfogva kisétálnak. Szóval mondom még egyszer, én imádom ezt a filmet, mert csodálatosan szép hangulata van, nagyon kedves, imádom együtt Meg Ryan-t és Tom Hanks-t, de ha átgondolom ilyen szinten, hogy párkapcsolat, a világon semmi értelme nincs. Tehát, hogy még csak egy párbeszéd sem zajlott le közöttük, de a Meg Ryan felbontotta a jegyességét, és találkozott ezzel a férfi valakinek a hangjába, meg abba beleszeretett, hogy mit mond magáról.
És nem is beszéltek?
Nem.
És Tom Hanksnek volt valami szava ezzel kapcsolatban? Vagy csak bele volt írva a scriptbe, hogy figyelj, jön majd Meg Ryan, meg kell fogni a kezét, valami ezt teljesíteni?
Szóval nem volt közös képernyő idejük odáig, hogy kisétáltak az end scene-kat.
Jó, de azért, Reddits. Tehát, hogy akkor itt valójában...
Nagyon szeretem ezt a filmet.
Tom Hanks kész tények elé volt állítva, hogy...
Hát a fia mondta azt, hogy ez... This is the real deal. Tehát a fia így benne volt ebben, és akkor olvasta, és a fia egyedül, mert ők amúgy Seattle-ben laknak, of course, Sleepless in Seattle, és elrepült a fia egyedül New Yorkba, hogy ott legyen és találkozzon Annie-vel az Empire State Building tetején, és a Tom Hanks meg jött utána, mint az őrült, mert hogy a fia tök kicsi, tehát hogy nem tudom hány éves, de szerintem nincs 10. És akkor jött utána a Tom Hanks, És akkor fölmentek oda föntre, de akkor már ne, és akkor már elmentek addigra, de aztán az Annie odaért, és akkor véletlenül mégis találkoztak.
Nő kicsábította a 10 éves kisfiút.
Nem, hát ő nem tudta, nem a gyereknek írt, hanem a Tom Hanksnek, ja, csak a gyerek jó, olvasta jó, a levelet.
Lesz creepy.
És a gyerek, a gyerek mondta azt, hogy ezt akarjuk, apa. És apa meg mondta, hogy hülye vagy gyerek, hát nem is ismerem ezt a nőt.
És aztán oda jött,
igen,
meg
de
Ryan,
egyszer, bocsánat, egyszer meglátták egymást a reptéren, és akkor Tom Hanks így meglátta, és így érzett, volt valami szikra. Valami szikra volt.
Jó, szóval...
Nagyon szeretem ezt a filmet, még egyszer el kell mondanom, mert most rettenetesen hangzik. Szóval... De nem az.
Szóval ez a film ez azt mondja, hogy Meg Ryannek sok száz órányi rádió műsor mély érzelem és idő kell ahhoz, hogy kialakuljon valamilyen megbízható kapcsolata egy férfivel. Egy férfinak meg elég, ha oda mennek hozzá, és az Meg Ryan.
Egyébként nem
so így van. So we are very, very shallow.
Nem így van, Ádám. Nem így van.
Ádám? Te is...
teljesen hihető dolgoknak hangzik egyébként. Ugye? Nem láttam még a filmet, de így több ponton megtámadhatónak érzem a történethez.
Ezeket nem támadjuk amúgy, ezeket a filmeket ilyen dolgok miatt.
Tom Hanks és Meg Ryan kapcsolatát semmilyen körülmények között nem támadjuk.
Egyébként meg igen, tehát, hogy azért, tehát ha ez két random színész játsza, akkor azt mondom, hogy what? De Tom Hanks és Meg Ryan, ők így... Ők ilyenek, úgyhogy ez...
Meg lehet, hogy működik. kellett ez a 90-es évek. Tehát, hogy kellett az, hogy ez akkor történjen. Tehát lehet, hogy most egy kicsit...
Lehet.
Magasabban van a... Nem sokkal, meg nem mindenben.
Jobban meg kellene magyarázni, mert most így kicsit így túl van misztifikálva ezáltal, hogy hinned kell. Tehát egy olyan
a 90-es
embernek
évek egy naivabb és szebb világ volt.
Igen, el kell hinned, igen, olyan embernek kell lenned, aki elhiszi, hogy a szerelem erre képes, hogy a klasszikus eszközök nélkül összehoz két embert, és hogy ezáltal így ők...
Ja, de ugye ja. Mi öreg cinikus emberek nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy szeretnek egymásba, hanem hogy kitart-e ez a kapcsolat, kitarthat-e ez a kapcsolat.
Ezért rontjuk most el itt a 10 éves párkapcsolatainkban ülve ezeket a csodálatos romantikus elképzeléseket, hogy bele tudsz szeretni valakibe az alapján, hogy hallod, hogy beszél valamiről, hogy beszél arról, hogy volt szerelem. Mert hogy arról, ilyenekről beszélt a Tom Hanks karaktere, hogy a szerelemről, amit ő érzett a felesége iránt, és hogy ez ilyen nincs még egy. Tehát, hogy le lehet ezt úgy... Hogy mondjam, lehet hinni ennek a filmnek, én is hittem ennek a filmnek, most csak azt mondom, hogyha ilyen nagyon csúnyán gonoszul azt mondjuk, hogy na akkor ez a párkapcsolati dinamika, ez hogy működik, igazából nem tudjuk, mert nincs közöttük, nem volt közöttük párkapcsolat, tehát ott kezdték az egészet, csak hát így, ja.
Hát figyelj, az a kérdés, hogy mert ez alapján... Hogy
igazából csak ez egy alapján... esélyt adtak egymásnak gyakorlatilag, szóval ez nem az, hogy összejövünk és boldogan élünk, amíg meg nem halunk. Tehát, hogy valószínűleg most én vagyok a rossz, hogy ezt próbáltam meg belerakni, és elrontottam. Csak mint szerelmes film, ez az elképzelésünk, nem? Ha egy ilyet megnézünk, hogy na, összejöttek, és akkor ők együtt élnek az életük végéig, pedig nem volt ez kimondva, tehát nem volt egy lánykérés például, na akkor lett volna katasztrofális az egész, hogyha megkérje a kezét, és összejönnek. De nem, hanem ezzel Meg Ryan, most minden magam ellen beszélek, ez olyan, mint amikor egy vitát le kell folytatnod így a két oldalán. Szóval, hogy Meg Ryan igazából csak kilépett egy párkapcsolatból, ami őt nem tette boldoggá, és ezzel esélyt adott egy másiknak, amiről ő is tudta, és a filmben többször beszélnek róla, hogy mekkora hülyeség ez, hogy nem is ismerem, és mégis beleszeretek. És a Tom Hanks, meg ugye, aki nem is akart alapból egy új házasságot, mert azt mondta, hogy senkit nem fog szeretni a felesége után, aki meghalt, és mindig hiányzik neki, és szereti. Ő meg azt mondta, hogy na jó, lehet, hogy készen állok rá, hogy adjak egy új esélyt ennek. Szóval, ha így nézzük, amiről igazából szólt a film, és nem tesszük hozzá azt, hogy mi oda képzeljük, hogy akkor életük végéig együtt vannak, akkor teljesen rendben van.
Hát, jó, értem.
Elméletben.
Amit mondasz, de nem valószínűbe, hogy Tom Hanksnek Meg Ryan egy rebound volt, Meg Ryan pedig rájön, hogy az egyoldalú, hogy hívják ezt? Ez az egyoldalú kapcsolat, ami néző és tartalomgyártó között is van, inter interszociál, mindegy.
Most tényleg influencernek nevezted Tom Hanks-et a rádió műsor miatt?
Igen.
Szeretném, ha hivatalosan is továbbérnék, megbántam, hogy behoztam ezt a filmet a mai adásba. Igazából csak magamra vetszettek az én hibám. Beszélgessünk Ross és Rachel kapcsolatáról.
De hadd mondjam el, hogy lehetséges, hogy az, amit meg Ryan felépített magában, ki valamilyen képet magában, mert nem ülhetett ott mindig, tehát lehetséges, hogy ki is nézett egy, tehát hogy kihagyott
ez egy... Nem egy komplett series volt, nem. Csak két-három telefonhívás összesen.
Két-három telefonhívás alatt ő elhagyta a férjét, na jó.
Nem a férjét, a vőlegényét, de azért lépett ki abból a kapcsolatból, mert hogy valamit elkezdett érezni valaki iránt, úgyhogy közben elvileg az esküvőjén kellett volna kattognia, hogy de jó lesz, és azt mondta, hogy de
szerintem ebből okay. A szempontból jó, hogy ez megtörtént, mert hát, hogyha így kizökkenthető volt ebből, meg hogy ennyire bizonytalan volt az érzésében, akkor végül is jó, hogy nem ment hozzá egy. Kettő, a legnagyobb probléma szerintem az, hogy a férfi főszereplő hogy dolgozza fel, hogy meghalt a felesége, és hogy tud elköteleződni azután egy új ember iránt. Én ebben látom a legnagyobb problémát később, hogy és hogy a nő hogy fogja magát érezni, hogy ő már egy kvázi második feleség lehet, csak soha nem lehet ő az első igazi, és hogy ez valaha fogja őt, hogy mondjam, tehát az ő fontosságát, vagy hát az ő lényegét, ezt így mennyire degradálja, vagy hogy mennyire lesz vele éreztetve, hogy ő soha nem lesz az, hanem ő mindig csak ő. Értitek?
Yeah.
Jaj. Úgyhogy azt mondod, hogy egy idő után annyi resentment lesz benne, hogy akárhányszor, ahogy ránéz Tom Hanks fiára, azt fogja érezni, hogy ő nem az igazi anyja Tom Hanks fiának. És,
akár.
És az egész átmegy kéz, amely a bölcsőt ringatjába. Jó, tetszik! Tetszik, tetszik! Jó hangzik! Mi is volt a következő? Mi tetszett a... Mi volt az?
Rossz, Rachel, meg a rossz.
Szerintem az halva született, és nagyon sokszor meghalt útközben, és aztán utána mesterségesen egy ilyen trainspottingosan, egy Pulp Fiction-ösen így belebasztak egy adrenalin injekciót a mellkasába, hogy mindenki örülhessen egy kicsit. A Friend utolsó évadának vége felé, és
utolsó epizódjában.
Utolsó epizódjában, igen. De hogy ennek nagyon-nagyon kevés értelme volt, hogy ők összejöjjenek.
Túl sokszor láttam ahhoz, hogy erre ne emlékezzek, de hogy lett megoldva az a konfliktus, hogy akkor most ők hol fognak élni? Mármint, hogy Rachel feladja a párizsi melóját, és ott marad Amerikában, vagy Ross oda költözik a Párizsba Rachelhez, és akkor bent meg ott hagyja Amerikában.
Párizsban nem élnek dinoszauruszok, úgyhogy mindenképp Amerikában kellett maradnia.
Én erre nem emlékszem.
Mert sosem nézték meg az utolsó részt azért, mert semmelyikünknek nem volt lelki eleje megnézni az utolsó részt.
Tényleg nem, soha nem láttam az
komolyan?
Utolsó részt.
Jó, nem láttam a Friends utolsó részét.
Nem vagyok hajlandó megnézni.
Eddig van benne egy jó helyén.
Melyik?
Egy. Az rossz arány az előző epizódokhoz képest mondja.
Nem, hanem, hogy a legvége is egy poén, hova menjünk kávét inni. Ami jó. Amúgy egy rögtönzött dolog volt.
Igen, de ez, hogy ha leveszem ezt a nosztalgia szemüveget, akkor azt mondom, hogy jó, elvarták. Igazából elvarták, azt adták az embereknek, amit akartak, mert hogy 10 évadon keresztül vártuk azt, hogy Ross és Rachel összejöjjön. Vagyis, hogy hát vártuk egy pár évadig, és aztán elkezdtük leszarni, de aztán mesterségesen életben tartották, hogy így ne szarjuk le annyira. És hát mekkora balhé lett volna, ha nem jönnek össze.
Bocsánat, nekem a teljesen őszinte érzésem ez az, hogy én abszolút elhittem az ő szerelmüket, és azt, hogy ők szeretik egymást, úgyhogy én is drukkoltam neki, hogy összejöjjenek, és örültem neki, hogy összejöttek végre valahára a végén. Én csak abban nem feltétlenül hiszek, hogy a karakter fejlődés, a teljesen egyértelmű konfliktusaik, amik voltak, az, hogy a kommunikációt, hogy kezelik egymással, és hogy hogy tudják megoldani a problémákat, ami clearly nem nagyon sikerült nekik, hogy eleget tanultak-e ennyi idő alatt, amíg néztük őket, és ahogy fejlődnek, hogy a jövőben ez ne legyen probléma. Szóval, hogy én csak azt gondolom, hogy lehet, hogy még 16-szor szakítottak, és esetleg újra összejöttek, mert elhiszem, hogy szeretik egymást, csak nem tudom, hogy megtették-e azt a fejlődést, és ezt próbáltam kitalálni, tegnap ezen gondolkoztam, hogy például a Rossznak a kapcsolata a Monával, tehát, hogy ott, hogy mondjam, ott azért olyan dolgokat megcsinált azzal a nővel, szerencsétlenne, hogy abból nem azt látom, hogy ő olyan nagyon sokat fejlődött volna párkapcsolati szinten. Viszont nem emlékszem, hogy utána ki volt még vele, mert az a Monás rész az akkor volt, amikor a Rachel még csak várandós volt, és ugye utána még van néhány évad. Szóval nem tudom, hogy ki az utolsó párkapcsolat, akihez lehet, amiben fel lehet mérni azt, hogy akkor most ő hogy áll, és készen áll le arra, hogy egy kicsit jobban működjön párkapcsolatilag.
Vagy emberként, és ez mondjuk ugyanúgy igaz Rachelre is.
Hát jó, de most a párkapcsolati kérdés az, ami köztük szerintem. Vagy hát én úgy gondolom legalábbis, hogy a szerelem az megvan.
Hát megvan valami. Van valami. Tehát, hogy van nem hiszem, hogy ilyen szerelem. De van ez valami közöttük.
Vonzalom legfeljebb.
Vonzalom. Tehát, hogy van köztük valami, de azt, amit csináltak egymással 10 éven keresztül, azt már egy gyerek mellett nem fogják csinálni. Már, tehát, hogy ott már nincs az, hogy jó, hát nem, ott volt nem működik, kilépek, nem működik, kilépek. Hát de igen, tehát hogy de ez már itt nem bobra megy, azt gondolnám. Tehát, hogy nagyon sajnálnám Emmát, hogyha egy igazi baba lenne, és Ross és Rachel lenne a szülei.
Jó, hát az ugye... Ja,
a gyermekvállalás mint olyan nem túl realisztikus módon volt felfestve ebben a sorozatban.
Tehát, mindenféle módon.
Ha egy random bekapcsolsz.
Igen.
De ez mondjuk jó szerintem.
2-3 epizód. Tessék?
Bocsánat, csak hogy én szeretem azt, hogy a gyerekvállalásnak nagyon sok fajtája benne volt. Tehát, hogy ugye a lombik, a béranyaság, az örökbefogadás, az egyedülálló szülőség, szóval ezt a részét én szeretem, de nyilván párkapcsolati szinten ez így nem annyira volt, így, hogy mondjam, ezt nem nagyon volt figyelembevé vagy vizsgálva. Mondjuk ez egy szitkom, tehát hogy kell.
Igen, nem, most pont csak arról van szó, hogy Ross és Rachel kapcsolata az idő próbáját ki tudná elállni.
Én azt érzem, hogy sok hülyeség egy idő után kifullasztja őket, és így azt mondják, hogy jó, hagyjuk ma egymást a francba, mert amúgy tök szeretlek, de nem tudom. Valahogy így nagyon sok ilyen nonsens dolog volt köztük, ami szerintem egy idő után így elviselhetetlenné teszi. De közben meg nem tudom. Azért én ezzel nem értek egyet, hogy csak vonzalom volt köztük.
Én sem.
Tehát azért annál azért sokkal több volt köztük szerintem.
Hát egyrészt Ross egész életében szerelmes volt Rachelbe, szóval, hogy ezt már nem lehet szerintem megkérdőjelezni, és Rachelt meg soha nem lehet úgy látni, hogy mondjam, olyan szerelmesnek látni az egész sorozatban bárki mással, mint ahogy ő volt, és azért a óriási lépés volt. Úristen, hogy hívták? A Barry. Tehát, hogy az, hogy a Barry-vel ő milyen kapcsolatban volt, ha azt nézzük, és a karakter fejlődése onnan indul, akkor azért az, ahogy Rosszal volt együtt, az egy elég magasan kiemelkedő dolog az ő egész életében, ilyen szempontból.
Jó, az oké.
Szerintem, ha iszonyú sokat melóznak a párkapcsolaton, és szerepjára járnak, és minden, akkor én nem mondom azt, hogy tuti, hogy ez katasztrofális véget ér. De csak akkor.
De egyébként meg az is nehéz, hogy nem nagyon tudod másra elképzelni, mint vele, mert hogy az egész sorozat alatt annyira az ragadott magával, meg arra koncentráltál, hogy velük mi lesz, meg hogy összejöjjenek, meg tudtad, hogy egymás mellett van a helyük, hogy így nagyon nehéz belegondolni, hogy nem. De közben meg például a mindkettő karakterében van ilyen nagyon érdekes gyermekiség, és amúgy addig, amíg azok a gyermeki vonások nem érnek meg, addig szerintem nem fognak tudni érdemben együtt élni, és jól funkcionálni úgy hárman, mint egy család. Uh-huh. Szóval ezen, na, terápia.
Ja. Az a baj, hogy a terápiához kellene az, hogy bármelyikük is valaha belátta volna azt, hogy ő esetleg hibás, vagy az, amit csinál, az talán nem oké, hogy tehát a bocsánat, de Rachel a karakteréről szerintem igazából mindent elmond, hogy egy bármiféle egyeztetés és minden nélkül azt mondta, hogy átköltözik egy másik kontinensre a gyerekkel. És hogy az ott nincs kitalálva, mert hogy ő csinál majd ott egy karriert, és aztán majd egy neni felneveli a gyereket útközben. És az, hogy rossz, hogy
ez nem ezzel kapcsolatban... Az... pontosan.
Hát, hogy...
Hát nem így, hogy akkor egy, tehát ezt a nenis dolgot, ez például így honnan?
Hát mert arra gondoltam, hogy az egy kisbaba, és neki meg dolgoznia kell, és akkor...
Like all the peoples.
Oh, yes. De ez egy...
Nem tudom, én...
De mondjuk most csak felejtsük el, hogy mondjuk Amerikában ez sokkal normálisabb, vagy hogy ők erre jobban be vannak rendezkedve, hogy mondjuk egy neni egy ekkora gyereknél sokkal többet besegít, és sokkal inkább jellemző az ő kultúrájukra, hogy ugye a szülő távol van, mert dolgozik, és külsőssel van többet a gyerek, ami amúgy persze mindenkinek meg lehet róla a véleménye, hogy kinek oké, kinek nem, de hogy amúgy ő neki ezért annyira egyértelmű, mert az egész kultúrájuk ilyen.
Szerintem. Ja, nem is erre gondoltam persze, hanem hogy elviszi az apjától. Okay. Gondolnám, hogy egy relatíve fontos...
És mindeközben Ross pedig megpróbálja undermine-olni a Rachelnek a karrierjét és döntéseit, és a háta mögött visszavetetni őt, és előléptetni a jelenlegi munkahelyén, úgyhogy ezt neki nem mondja el, úgyhogy szerintem mindkét oldalon van erősen problematikus.
De az egyik nem zárja ki a másikat, azt mondom, hogy hogy ez két borzasztóan diszfunkcionális ember, akinek teljesen mindegy, hogy hány évig ér terápiára, hogyha ezeket a sémákat követik ugyanúgy, és egyik sem hajlandó belátni, hogy az, amit csinálok, az nem feltétlenül oké. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez halálra van ítélve, és a legnagyobb vesztese ennek az egésznek valószínűleg a gyerek lenne.
Uh-huh. Mindig ő.
Abszolút.
Bocsi!
Egyébként szerintem az alap két probléma így Rachelnek az érzelmi intelligencia, ami nem igazán szélesedik ki így a sorozat folyamán. Kettő, a rossznak az alárendeltségből fakadó frusztrációja, tehát az. Hogy ő mindig a félretett, friendzónolt
A domináns béta.
Ja, ebből a pozícióból szerintem így rosszul indít.
Ja.
És benne is marad végig ebben a szerepben.
Rosszul. Nem vett létre a saját szóvicét.
Úgy a legjobb. Ha meg kell magyarázni, és ha észre sem veszi. Ez a kettő.
Hibátlan.
Ami azt jelenti, hogy ez jó volt. Muszáj behoznom, ha már itt tartunk, a másik, ugye How I Met Your Mother, ami a másik Friends, vagy az új Friends, vagy nem tudom.
A másik.
Ahol,
nem ez volt, hogy mindegy. Szóval,
ahol ezt,
ugye, igen?
Vagy tönkre tehetjük nektek?
Nyugodtan. Én nekem nem láttam, már nem. És annyira nem is.
Szerintem, azért ez már elég régi ez a sorozat, hogy elmondhatjuk, hogy
ja,
mi a vége.
Ja, csak tőlük kérdeztem.
Jó, a többiek.
Okay. Többiek majd lenémítják.
Tehát ugye alapból itt a Ted és Robinnak a találkozásával kezdődik a sorozat. Ők az a pár benne, akinek végig így drukkolsz, hogy majd összejönnek, és akkor nem jönnek össze, és akkor mi lesz. És ugye a sorozat nagyon nagy részét rohadtul nem egymás mellett töltik, és így nem is nem is annyira van ez így meg. Néha még így fel-fel sejlik, hogy jó, akkor a Ted vajon túltette már magát a Robinon, és nem tudom mi, de hogy van egy ilyen karakterépítés, főleg a Robin életében, meg az ő oldaláról, aki teljesen úgy néz ki, mintha őt a Ted az már így nem. És amikor úgy fejeznek be egy ilyen sorozatot, ami arra épít, hogy ki az anyád, hogy találkoztam az anyáddal, majd jön egy női karakter, akit így bemutatunk, és akkor bemutatják, és aztán megölik, mármint, hogy beteg lesz, elmesélik, hogy izé, és az utolsó részben összehozzák a Tedet a Robinnal, aminek olyan nulla értelme van a plot szempontjából, és annak a szempontjából, hogy ezek a karakterek fejlődtek így egymás mellett, hogy szerintem én azt hiszem, hogy ez egy ilyen egyezményes dolog, hogy ennek a világon semmi értelme nem volt, és hogy ők két nagyon más ember, tehát hogy így ki lehetett küszöbölni azzal, hogy ennyi évet eltöltöttek egymás mellett, és akkor most úgy döntenek mégis, hogy oké, de hogy miért? Szóval így nem volt megalapozva az, hogy így zárják le az egészet, úgyhogy én nem is értem, hogy lehetne egyáltalán.
Én őszintén szóval, amikor néztem az utolsó rész, mert hogy ez az utolsó rész, hogy van egy montázs arról, hogy te a mother, aki How I Meting 10 évadon keresztül, vagy 9 évadon keresztül, van róla egy kedves montázsa, hogy nagyon boldog, de aztán egy végzetes csukló balesetben elhúny hosszú betegség után, és aztán kivág a kép, és tudod, ahogy az öreg Ted folyamatosan mesél a gyerekeinek, és ugye ő meséli vissza ezeket a történeteket, kivágnak most a gyerekekre, hogy hát akár fel is hívhatnád a jó Uncle Robint, vagy mi?
Aunt Robint.
Mert hogy hát mi a gyerekeid látjuk, hogy te valójában őt akartad egész végig. Nem? Ugye? Őt szeretted volna. Úgyhogy kérlek szépen most menjél oda, és vidd el a temetőbe, és dugd meg a anyánk sírján. Mert hogy nagyjából ennyi értelme volt annak az egész utolsó 20 percnek. Vagy 10-nek. Szóval nagyon kellemesen vége van annak, de valószínűleg ők már együtt maradnak, mert nagyon kellemetlen lenne, ha nem. De hogy mit keresnek egymás mellett, azt nem tudom. Mert mi volt ott a konfliktus, hogy Robin nem akar gyereket?
Hát tök más
ember. Ted meg akar gyereket. De hogy a gyerekek már megvannak, úgyhogy lehet, hogy Ted már nem akar gyereket, úgyhogy Robin is jó így már, hogy nem kell neki.
Hát igen, Ted nagyon-nagyon akart azonnal egy feleséget meg gyerekeket, Robin meg ezt nagyon nem akarta, hanem ő utazni akart a világban is élni, és szabadnak lenni. Szóval, hogy ez egy ilyen feloldhatatlan konfliktusnak tűnik, ami oké, mondhatjuk azt, hogy odáig már elértek oda, hogy ez nincs. De valahogy akkor sem igazán működött ez.
Fú, nem, esetleg egy évad alatt lehetett volna ezt egy kicsit, hogy is mondjam, jobb érzékkel megforgatni. Ja. De hát, nem tudom. Szóval, de egyébként érdemes végignézni, tehát, hogy tényleg jó, mármint, hogy vannak benne nagyon vicces dolgok, de a vége az ilyen univerzálisan rossz, nem? Tehát, hogy azt,
nem így, tudom, azt mindenki... Nem tudok mindenki nevében nyilatkozni, de szerintem, igen, szerintem volt vele problémája az embereknek. Azt gondolom.
Azért nehéz egyébként lezárni egy filmet, főleg egy hosszú, sok évados sorozathoz, hogy ez mindenkinek jó legyen.
Hát meg ami ennyire fel van húzva ugye egy dologra, hogy akkor kivel fog kikötni te a végén. Ja, de hogy nem tudom. Mert hogy lehet, hogy nem merték azt mondani, hogy jó, akkor bejön egy új karakter, és akkor tényleg ő lesz, akihez nem kötődünk még, és akkor ez nem elég.
De nagyon jó kielégítő volt pedig a nézőnek,
vagy nem tudom. Igen.
Nagyon, nagyon jó volt, és meg az egész borzasztóan jó volt felépítve, nagyon szép szimmetriája volt, és aztán a végén így bök, nesztek. Ja. Ezt akarta, nem? Olvastam a Redditen, hogy van ez a kommentelő, ezt akarta, úgyhogy lehet, hogy ez is jó lesz. De. Meg ott már nagyon, nagyon elsiették az utolsó évad, az egy ilyen nagyon, nagyon furcsa bogár, mert hogy ez egy esküvő, az egész évad. Egy esküvői hétvége valójában. Mi az?
Egyébként csinálhatnátok egy részt az elbaszott utolsó évadokról.
Az a baj, hogy nagyon sok dolognak kéne megnézni a szar utolsó évadának.
Annyi időm nincs.
De szar endingek egyébként.
Az benne van.
Abból van a fejemben egy pár most. Fú, de ideges leszek egy másodperc múlva.
Akkor nem azért mondtuk.
Julia, akarsz-e mondani valamit Joelről és Clementine-ról?
Szerintem lezárhatjuk velük ezt az epizódot, mert minden részben beszélünk egy kicsit a magzatlan elmerők jogásáról, de hogy így párkapcsolat szinten még nem beszéltünk róla, és azért nagyon érdekes, mert ők egy nagyon unlikely pár, szóval, hogy két olyan ember, akinek a személyisége nagyon-nagyon más, és azt gondolom, hogy nem lehetetlen az, hogy egy ilyen kapcsolat működjön hosszú távon, mert hogy bizonyos tekintetben mi is ilyenek vagyunk Dáviddal, viszont kell rajta sokat dolg. Hát vannak a személyiségnek olyan részei, amik nagyon nem egyformák,
yeah.
És ezért nagyon sokat kell rajta dolgozni, de hogy náluk azért az nagyon nagy előny az ő oldalukról, és annak az oldaláról, hogy ez egy sikeres kapcsolat lehet hosszú távon, hogy olyan szinten ismerték meg egymást ebben a processben, a legsötétebb titkait egymásnak, meg annyit küzdöttek egymásért már ebben, hogy ne töröljék ki az emlékeit. Ugye Joelnek azt nézzük végig, hogy az ő emlékeit törlik ki, és Clementine meg ott van vele, és viszi magával mindenhova. Tehát, hogy látunk benne egy olyan küzdelmet, és ami egy párkapcsolatnak szerintem nagyon a szerves része, és tök keveset beszélünk róla, hogy mennyi munka egy jó párkapcsolat, egy hosszú távú jó párkapcsolat, bele kell rakni a melót. És azt gondolom, hogy itt ugyan nem azt látjuk, hogy ők hosszú távon mit raknak bele, de azt, hogy mennyire akarják ezt az egészet, azt látjuk, és emiatt gondolom én azt, hogy ez egy működőképes dolog lehet, ha ezt a melót újra meg újra bele tudják rakni, és úgy érzik, hogy ez megéri, mert annyit kapnak vissza belőle és a kapcsolatukból.
És ez talán egy realisztikusabb képet is fest egyébként a kapcsolatokról, mint amiket egyébként, amikről egyébként mostanában beszéltünk, mert, és tényleg teljesen igaza van Jolcsinak, hogy nagyon kevés olyan film van, ami ezt úgy ábrázolja, amilyen, hogy az bizony meló, és főleg akkor meló, hogyha nincs egy end credit közben, hanem ez egy folyamatos dolog. Ongoing, mindennapos meló a boldogságért.
Miközben sokszor nem vagy boldog.
Azt mondják, hogy a boldogság az nem egy állandó dolog, hanem az egy ideiglenes állapot és nyugvó pont.
Yeah. True. Pont egyébként itt voltak a barátnőmék, a Szondiék a hétvégén, és tök sokat beszélgettem vele, hogy egyébként, ha valaki gyereket vállal, és mondjuk így filmekben sem nagyon emlékszem rá, hogy erről lett volna valaha szó, hogy az egy dolog, hogy sok minden nehézség felmerül egy pici babával, meg aztán egy kisgyerekkel, meg mit tudom én. Tehát, hogy erre sokszor kitérnek, de hogy egyébként mondjuk a párok egymás között miken mehetnek keresztül, az arról így rettentően kevés infó van. Mert egyébként...
Azok is többnyire végjátékok.
Igen, és hogy így, hogy mondjam, pont ahogy beszélgettem vele, így csomó mindenre bólogatott, meg amiket mondott, én bólogattam rá, és mondom, úristen, akkor valószínűleg nem csak mi ketten vagyunk ezekkel a küzdelmekkel, és hogy nem igaz, hogy ez nem elfogadottabb az, hogy mondjuk ezekről is többet beszéljünk. Szóval egyébként ezért jók a kicsit elmélyültebb filmek is, meg hogy legalább normalizálni, hogy igen, egy csomó minden nehézség felmerülhet, és ez meg teljesen rendben van, hogy ez nem veletek van a baj, hanem hogy ez ilyen is, igen.
Ez ettől meló. Még oké.
Okay. Igen.
Hogy ez ettől még egy működő kapcsolat, amit működtetsz, csak még az is lehet, hogy időszakosan több munka.
Igen, meg úgy általában van...
Biztosan egyáltalán munka.
Igen. Tehát nyilván a legtöbb szerelmes film az a párkapcsolat elejét mutatja be, amikor még így minden adott ahhoz, hogy ez egy könnyű és szép és boldog és nem tudom milyen dolog legyen. És van néhány film, most például a This is 40 jutott eszembe, nem tudom, hogy azt láttátok-e, ott így a 40 évesek, akinek nem, ugye van már gyereke, nem is tudom, nem tudom hány évesek, és akkor azt mutatják be, hogy na ott hogy működik egy házasság, abban a szakaszban, abban az életszakaszban, és van egy-két olyan film megsorozat, ami ezekre koncentrál, de tényleg sokkal kevesebb, és sokkal több ilyen kéne, és majd remélem, hogy egyszer lesz egy olyan epizódunk, ahol ezeket is összegyűjtjük, mert hogy ezeknek szerintem így érdemes nagyobb teret, meg nyilvánosságot adni, mert ez a fajta azonosulás, ez tényleg annyira jó. Tehát, hogy nagyon jól esik megnézni egy ilyen rózsaszín szerelmes filmet, nekem is, mert rendszeresen csinálom, de hogy nem tudom, hogy egyébként amellett, hogy ott a pillanatban jól esik, nincs-e negatív hatása arra, hogy az ember a saját kapcsolatait hogy látja, vagy hogy értitek, tehát hogy van-e ennek vajon valami olyan ilyen alul jelenlévő, motoszkáló része, ami miatt nem olyan ártatlan mégsem.
Szerintem egy pár évbe beletelik az embereknek, mert hogy nyilván előbb találkozol a vászlón lévő szerelemmel, mint hogy megtapasztalnád saját magad, tehát hogy ugyanezekről pont a Disney filmekről meséltünk, hogy a Disney filmes szerelmek azok hogyan alakulnak ki, és mindegyik egy kis light réppel indul véletlenül. Erről vagy arról az oldalról. És szóval miatt megtapasztalnád a szerelmet, mint ember, meg a párkapcsolatot, mint ember, azelőtt eléd tárul valami rajzolva vagy eljátszva, ami elvárásokat támaszt benned, ami egy standardot képez benned, és utána az egy nagy felébredés, amikor rájössz, hogy igen, abszolimó van egy ilyen része, csak aztán utána, amikor, mit tudom én, összeköltöztök, és akkor így a bőröndöddel együtt behúzod azokat a bőröndöket is, amiket otthonról hozol, és így elkezded kicsomagolni, és a mellette lévő ember meg így nézi, hogy
nem erről volt szó.
Haló!
Tizedik nem volt itt.
Arra úgy, de.
Ennek így nincs szekrény.
Ennyi polcunk nincs. Bocsánat. És akkor így csendesen így visszahúzod a cipzárt, hogy akkor jó, akkor beállítom a sarokba, azt majd csinálunk vele valamit, de.
Rárakunk szóval egy szőnyeget, jó lesz.
Igen, de hogy egyszer sajnos oda kell hozzá sétálni, és így együtt kihúzni azt a bőröndöt, és így átnézni, hogy na ez mi a faszom? És akkor így megpróbálod elmondani neki, hogy hát volt egy idő az életemben, amikor... Szóval, és tényleg ez az, ami kevésbé prominens része a hollywoodi filmgyártásnak. Szerintem két okból, az egyik, hogy nagyon nehezen megfogható, a másik meg, hogy ki a faszt érdekel, amikor engem lehet gyönyörű szerelmes történeteket csinálni, amiben az ember elmenekül kedvesen, és álmodozhat tovább egy olyan világról, ami nem...
De lehet ebből is vígjátékot csinálni, érted? Szóval, hogy nem muszáj egy ilyen szívszaggató drámát csinálni, mint a jelenetek egy házasságból, meg a Marriage Story, meg nem tudom, ezek a horrorfilmek.
Nagyon örülök.
Amiket nagyon szeretek amúgy.
Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örülök. Elkezdtem nézni a Marriage Story-t egyébként, és aztán nagyon jókor zártam be.
Van neki olyan, ami a legelején?
A leges legelején.
A miért szeretjük egymást?
Egészen pontosan.
Monológ után.
Ott azt mondtam, hogy ja, hát én erre most nem állok készen. És visszaraktam a Dr. House.
Nagyon jó, ne nézzétek meg. Nagyon jó.
Ja, nincs ez
szükség. Jelentek egy házasságból megvan, de ez nincs.
Az új, és nagyon jó, de én is csak a YouTube-tól hallottam róla, és nem mertem megnézni.
A másik, amit be kell hoznom, bár pont valamelyik epizódban emlegettem, az egy házasság helyzete HBO Maxon, az meg ugye a párterápiás, a terápiás epizódban mondtam, hogy ott annak van két évada, de antológia sorozat nem függenek össze, és a második évadot amúgy nektek nagyon ajánlom, egy specialty kávézóban játszódik, a pár megy, egy idősebb pár járnak oda párterápiára az kávézó fölé, és mindig csak azt látjuk, ahogy a terápiás alkalom, azt hiszem, hogy előtt vagy után beszélgetnek, megisznak egy kávét, és az a legnagyobb különbség közöttük, hogy a nő az nagyon tud menni az új dolgokkal, és így ki van nyílva neki a világ, és tetszik neki ez a minden új irányzat. A pasi meg mérges lesz attól, hogy megkérdezik, hogy milyen kávét kértet. Ő azt mondja, hogy kérek egy kávét, és amikor megkérdezik, hogy milyen pörkölés legyen, meg milyen íze, akkor így áll, hogy egy kávét kérek. Szóval, hogy ő az, aki így a saját világában így benne van ragadva, és ő már nem akar újdonságot, változást. Nem.
Mint az Ádám.
Ja. Pontosan.
Hogy igen, milyen kevés kávét? Nem érted?
Na mindegy, szóval, hogy egy tök érdekes dolog az, hogy nyilván egy kapcsolatnak annál a szakaszánál, ahol már egyrészt idősebb korosztály is, és hogy vajon mi lesz, megmentjük-e. És ezek annyira érdekesek számomra legalábbis nagyon. Tehát, hogy én nagyon-nagyon örülnék, ha lenne még ilyen, és abszolút nem egy ilyen lehúzós, szomorú dráma, hanem egy tök jól fogyasztható, de mégis nagyon fontos és valódi dolgokról szóló sorozat.
Van olyan pár zárásképpen, akit így magatokénak éreztek, aki így kinda lennétek?
About Time. Szerelmes párja.
Az jó.
Fú. Egy majdnem túlzóan szomorú történet.
Fati arcot annyira tökéletes volt, hogy ha kéne thumbnail csinálnom, akkor effektív ez lenne.
De ez egy gif lenne, nem akkor mondja.
Aha.
Figyelj, nem az arc, az egész feje így.
Nem, csodálatos volt. Várom, hogy vajon.
Szerintem még nem mutattam neked azt a filmet?
Nem tudom.
Robin Williams-es?
Nem tudom.
What Dreams May Come?
Az.
Szép.
Jó, ez így romantikus. Ez egy romantikus gesztus volt.
Kapott hideget, meleget az a film.
Aha, Fati, arra gondolj, hogy képzeld el, hogy öngyilkos leszel, de közben előtte...
De előtt meghalnak a gyerekeid.
Igen, meghalnak a gyerekeid, és ezért öngyilkos leszel. De előtte festettél egy csomót.
Igen, amiből az én mennyországom a te festményeiből fog felépülni.
Igen.
De hogy nem, az a lényeg, hogy Ádám megjárja a poklot, érted?
Majd megölöd magad, és én megjárom a poklot, érted, hogy visszavigyelek a pokolból a mennyországba, ahol én vagyok.
Ami a festményed. Ugye?
És csak úgy mondom, hogy a halálom után is megjelennek a friss festményeid az én mennyországomban.
Ó, jó, most már akkor érted. Hát akkor rossz vagyok. Hogy a pokorra jutott.
Egyébként ez a
az ember egyszer romantikus egy nap, egyszer próbál romantikus lenni egy nap.
Fatinak az arca, hogy így, és közben Ádámnak ahogy csattan a homlokán a keze. Már megint nem tudtam átadni, amit akartam.
De én értem, és nagyra értékelem, de ez nagyon szép. De
csodálatos. What Dreams May Come, fantasztikus. Fantasztikus.
Szana, szét fogod sírni magad rajta.
Ja.
Oh, no.
Ja.
Szana, szét fogod sírni magad rajta.
Ja. Mondanám, hogy megnézem újra, de nem fogom megnézni újra, majd amikor már nincs lejjebb, akkor még egyszer majd tönkreteszem vele a lelkemet.
Ez olyan, mint a kínai, ahova majd elmegyünk, ha mindegy lesz, hogy másnap mennyire leszünk rosszul tőle?
Igen, van mellettünk.
Már nincs, már elköltöztünk onnan, és már bezárt, de volt bezárt, egy ilyen, igen. Hogy így mindig mentünk haza, és mondtuk, hogy ide egyszer majd be kéne jönni, de olyan gyanúsan nézett ki, hogy azt beszéltük meg, hogy majd egyszer, ha nem számít, hogy rosszul lesz.
Aha, tehát hogy annyira szarul vagyunk.
Egyre jobbak a hasonlatok az egyik kedvenc filmemre, semmi gond. Nem fáj itt belül, nem.
Nem, én nagyon szeretem, tehát hogy a Robin Williams top 3-ban benne van nálam, és a What Dreams May Come. Csodálatos. Fájdalmas.
És akkor adjuk hozzá, hogy Robin Williams meghalt, és így...
Aha. Én az Office-ból, Jim és Pam, én azt borzasztóan élem, ahogy ők szórakoznak együtt. És nagyon szeretem, hogy egy játék a kapcsolat, és hogy amikor megszületik a gyerekük, akkor megmarad a játék, de így visszavetted, hogy így érzed azt, hogy visszavettek, de hogy ott van még ez a játékosság a kapcsolatban. Úgyhogy én azt borzasztóan szeretem.
De jó.
Fati?
Hát, fú, nehéz meg most ezt hogyan übereljem, érted?
Hát mondd, hogy a Titanic, mert meghal a Leonardo DiCaprio. Nem?
Nem tudom.
Az egyébként az ágyunkra emlékeztet, az a fadeszka.
Filozom,
Oké. Okay. Az ajtóra gondolsz, amire nem férsz rá, DiCaprio?
Igen.
Annyira látom, hogy Ádám úgy alszik, hogy...
Egyébként a gyerekeim miatt van, de...
Ja, nem miattam. Nem tudom, én mindenképpen valami ilyen egymással sokat viccelődős és egymást borzasztó jól kiegészítős párra tudom magunkat ráhúzni, csak nem tudom, hogy melyik ez a film.
Modern Family, de...
Jaj, tényleg! Na, az például tökéletes.
Ó, igen.
Phil, mármint, hogy Phil és...
Phil és
jaj, Claire.
Claire, igen.
Phil az én totem állatom, de...
Phil csodálatos.
Imádom, igen, imádom. Igen, de ezt már megbeszéltük egyszer.
Igen, Phil fantasztikus.
Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Én nagyon élveztem ezt az epizódot.
Én is. Szintén. Nagyon szuperek vagytok. Nagyon sajnáljuk, hogy nem jött össze élőben, de nagyon örülünk, hogy meg tudtuk oldani így.
Élőben?
Mármint, hogy élőben.
Hát, hogy jó.
Egy légtérben
élőben. Élőben, helyszínileg nem.
Igen, ne. Nem. Hát helyszínileg is vannak valahol. Tehát, hogy nem egy helyszínen, de ettől függetlenül...
Egy időben.
Értik.
Rossz helyen.
Szóval szuper, hogy voltatok itt az interneten keresztül. Sajnos nem tudtuk az általatok kifújt levegőt beszívni a tüdőnkbe ebben a kicsi stúdióban itt. De
ami kicsit nem múlik.
Yes.
Felvettük volna jövő héten ott élő.
Nem.
Jó, no, akkor köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és nektek meg nagyon szépen köszönjük, hogy hát itt voltatok, de most ez lehetséges, hogy náluk egy busz, vagy mosogatás közben.
Lehet.
Köszönjük, hogy ott vagytok, ahol vagytok, amikor ezt majd hallgatjátok, és hallgassatok minket minden héten, mert minden héten vagyunk szerda este élőben Twitchen és YouTube-on, és pénteken, meg szombaton pedig érkeznek az epizódok egymás után. És ez jövő héten sem lesz másképp.
Így van.
És akkor már Macival kiegészülve várunk titeket.
Yep.
És vendég is lesz. És egy másik adás. Yay! Oh! Sziasztok!
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 Hello, hello!